Ami segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval, hívjuk őt segítségül a 25. Zsoltár első versének éneklésével. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. A 25. Zsoltárt énekeljük az első versével. Isten igéjét, amint az írva található Mózes 5. könyvében, a 4. részben, a 9-től a 14-ig terjedő versekben. A Szent igét leülve illő figyelemmel hallgassa a gyülekezet, amint az írva található Mózes 5. könyvének 4. részében, a 9-től a 14-ig terjedő versekben. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál, és ki ne vesszenek emlékezetedből, amíg csak élsz. Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is, azt a napot, amelyen ott álltál Istened az Úr előtt a Hóreben, ahol ezt mondta nekem az Úr. Gyűjtsd ide hozzám a népet, hogy meghallgassa igéimet, és megtanuljanak félni engem mindenkor, amíg csak a földön élnek, sőt, tanítsák meg erre a fiaikat is. Akkor ti odajöttetek, és megálltatok a hegy lábánál. A hegy pedig égig érő lánggal égett, sötétség, felhő és homály borította. A tűz közepéből az Úr beszélt hozzátok. Hallottátok beszélni, de alakot nem láttatok, csak hangot hallottatok. Kijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta, hogy teljesítsétek a 10 igét, és felírta azokat 2 kőtáblára. Nekem pedig megparancsolta akkor az Úr, hogy tanítsalak meg benneteket azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket teljesítenetek kell azon a földön, ahova átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünkbe fogadásán, annak megtartásán. Jeltek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Dicséret és dicsőség néked, mindenható Isten, aki lelkeddel meghívtál bennünket hajlékodba, és igét köré, ezen a vasárnapon is, hogy megszenteld az célünkben, gondolatainkban. Hisszük, Urunk, hogy nem csak azért jöhetünk hozzád ezen a vasárnapon, hogy a következő 6 nap áldása ezen a 7. megfordulhasson, hanem azért is, hogy egész életünket, minden napunkat a te áldó kezedben tudhassuk. Így köszönjük meg mindenség, Ura, a mögöttünk levő 7 áldásait, megtartó kegyelmedet, gondviselő szeretetedet. Köszönjük szeretteinket, testvéreinket, mindazokat, akik csodás terveidet az elmúlt héten velünk is megoszthatták, akik hűségedet velünk együtt tanulhatták. Köszönjük, ha lelkeddel nem hagyod kiveszni az emlékezetből a te törvényedet, ha adhatjuk azt szívből szívbe, lélekből lélekbe, mert csak a szeretet tud igazán emlékezni. Urunk, Istenünk, így szeretnénk emlékeztetni fiainkat, unokáinkat kijelentett akaratodra, jelen valóságodra. Áldunk és magasztalunk törvényedért, az életet adó igédért, amelynek keretei között igazán megélhetjük a szabadságot, mert látjuk, Urunk, a világban, hogy azon kívül nincs más, csak a szabadosság. Áldott légy, Úr Krisztus, hogy Te az igazi szabadságra szabadítottál meg minket, hogy szilárdan megálljunk abban. Köszönjük, hogy ahogy egykor ott néped jelenlétében hatalmas hangot betöltötte az időt és a teret, ahogy ömlött alá a tűz a hegyen, Te láthatatlanságban maradva, hogy az ember valaha téged ki ne ábrázoljon, de mégis szóltál hozzá. Légy áldott ezért, hogy mindig van szabad a te népedhez, nem hagyod a tudatlanság sötétjében. Ezért kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk, ha idegen tüzekhez ragaszkodtunk, ha a világ hívogató hangja előtt megnémultunk, romboló erőknek eképpen utat engedve. Könyörülj rajtunk, s kérünk, hogy szent lelked áldozatos tüzet tisztítson ma meg bennünket. Hadd jöjjünk ma hozzád az evangéliumért, a bűnbocsánatért, hozzád, akiben a vétkeinkért és a hűtlenségünkért való jogos ítélet felmentésé változott a Golgotán. Kérünk, Úr Krisztus, hogy szólj ma hozzánk, épp oly szívhez szólóan, mint egykor ott a Hóreben, hogy átélhessük, hogy birtokba vehessük dicső országodnak, a teljes szeretetnek, tökéletes szeretetnek honát. A te szent neved dicsőségért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve, helyünket elfoglalva, hallgassunk meg egy orgona szolgálatot. Thank you. amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve ma szólni kívánok, írva található János evangéliumának 12. részében, a 20-tól a 33-ig terjedő versekben. Isten igét hallgassuk figyelemmel, amint írva található János evangéliumának 12. részében, a 20-tól a 33-ig terjedő versekben. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá, Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony, mondom néktek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt, mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet a világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Szeretett testvérek, hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Arról tanúskodik ez a zsidókhoz írott levélben levő ige, hogy nincsen látható világ a láthatatlan része nélkül, de nincsen láthatatlan világ sem a megvalósult látványos világ rész nélkül. Az embert mindig is érdekelte az őt körülvevő világ, láthatatlan oldala éppen úgy, mint a látható, és mindkettőt az a Teremtő Isten hívta életre, akinek kikutathatatlanok a titkai, a dolgai, épp úgy, ahogy a példabeszédek könyve írja, az ég magassága, a föld mélysége, és a királyok szíve kikutathatatlan. Vagy ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írott levélben, és még kikutathatatlanok az ő útjai. Ez az oka, szeretett testvérek, hogy sem a látható, sem a láthatatlan világ végére az ember el nem juthat teljesen. Pál apostol ezt is írja, a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. Mi nagy kegyelem, hogy Isten fia a láthatatlanból érkezett a látható világba, az örökké valóból az ideig valóba, hogy bevigyen minket a most még nem látható, de már hitáltal megragadható örökké valóságba. A hívő ember ezzel az igénnyel éli az életét, Isten szent lelke ezzel az igénnyel vértezi fel az ő szívét, lelkét, hogy már most, itt földi élete során ragaszkodjon a most még láthatatlan örökké való dicsőséghez, a kegyelem beláthatatlan gazdagságához, a látható egyház hitvallásával. A keresztény igényesség azt jelenti, hogy soha nem veszi félvárról Isten kijelentését és ígéreteit, nem válik könnyelművé megtapasztalásaiban, és az Isten élménye újra és újra való felidézésében. A jövőre való reménysége megszenteli a jelenét Istennek kedves és Istenhez méltó evangéliumi igényességgel. Ugyanis az embernek mindenféle igénye itt a földön felméretik. Minden előkészület a mennyei beteljesülésig itt már megtörténik. Ott már csak a beteljesült vágyak vannak, ott nem sorakozunk fel fedhetetlenségeink szerint, nem különülünk szép igényű fogok szerint. Itt hív mindent elő az Isten lelke. És amikor valakinek itt a földön véget ér a küldetése, akkor lepecsételődik az ő addigi igényessége, és akkor az Isten lelke igényt tartva őre a mennyei Isten tiszteletben emberi mértékekhez, emberi dimenziókhoz nem hasonlítható módon magához vonza őt. A mai igény Isten fiának erről a szent igényéről tanít, és a hívő embernek erre válaszul való elköteleződéséről, evangéliumi igényességéről. Különös, hogy a mai történetünkben, kalauzunk szerinti új szövetségi ige szakaszban éppen olyan emberekben támad készség és vágy arra, hogy Jézust láthassák, akik kultúrájukat tekintve arról voltak híresek, hogy ők az ókor legnagyobb igazságkutatói. Lehetséges, hogy megtért pogány hellénekről van szó, akik elhagyva bálványaik imádatát, tisztelve a zsidókat és a mózesi törvényeket, fölmentek Jeruzsálembe az ünnepre. Látni akarták Jézust. Nem önmagukat, mint valami önismereti tréning, nem magukat akarták képezni azzal, hogy templomba igyekeztek, hanem látni akarták Jézust. Minden bőjtnek van ilyen lelki, láthatatlan oldala. Amikor az Isten arra indítja a szívünket, lelkünket, hogy a lélek belső szobájában támadjon igény bennünk arra, hogy láthassuk a mi Urunkat. Jézust szeretnénk látni, és akkor meglátjuk, hogy hol is hibázik a mi hitünk. Mert az ember szeme szeret a maga dicsősége felé kacsingatni, és ha ezt a torz igényt nem vesszük észre, akkor nem látjuk meg az Isten magasztosságát. Látni akarjuk. Ebben az is benne van, szeretett testvérek, hogy az Istenhez vezető lelki utak sokszor ilyen egyszerű kíváncsiságból fakadnak. Hát melyikünk nem élte ezt már meg élete folyamán, hogy találkozott akár az utcán, akár más helyzetben valakivel, és elkezdenek beszélgetni, elkezdtünk beszélgetni, és lehetetlen, hogy ki ne derüljön, kinek hitbeli álláspontja. És akkor az a másik látni akarta Jézust. Az a másik érdeklődően, kíváncsian fordult felénk, bizonyságtételeink felé. Ezért minden Istenre irányuló kíváncsiságot becsülni kell. Ebben a tanévben is megtörtént, hogy egy középiskolás fiatal, aki egy másik hittanórára volt beiratkozva, de épp lyukas órája volt, bekéreckedett a mi óránkra. Vagy éppen egy kisiskolás elment mellettünk a folyosón, és hallotta, hogy miről van szó, és becsatlakozott a beszélgetésbe. Hát ilyenkor szárnyal a lélek, becsüli azt az igényt, hogy akár tud róla az ember, akár nem, egyik ember a másikban Jézust akarja látni. Itt a történetünkben is valami hasonló történik. Olyan szépen kérik Fülöpöt, talán mert görög hangzású a neve, Filippos, aztán ott lesz majd András, neki is görög neve, Andreas, de talán Fülöpöt ismerték ezek a hellén prozeliták a Dekapolis környékéről, és talán ezért esik rá a választás. Olyan szépen mondják Fülöpnek, Uram, Jézust szeretnénk látni. Milyen ritka vendég a világban. És mint Jézus földi életének idején, a napkeleti bölcsek, ezek a keleti mágusok jöttek a földi élete elején, a bölcsőhöz, a jászolhoz, most Jézus földi életének végén jönnek ezek a nyugati emberek a Mesiás keresztjéhez. Látni Jézust azt jelenti, hogy teljes valójában vele találkozni, a jászoltól egészen a Golgotáig, megismerni, neki tisztelettel adózni. Őt magát szeretnék látni, nem valami teatrális, attraktív találkozásban, hanem alázatosan, szépen kérve. És ez az a vágy, ez az az igény, ami semmiképpen nem személytelen. Olyan fájdalmas a szeretett testvérek, amikor valakik találkoznak, és szinte abban a személytelen csendben, ahogy állnak, ravatalt állnak, és temetik az időt. Ahelyett, hogy igény támadna bennük, abban, hogy együtt imádkozzanak, hogy együtt menjenek Jézushoz, együtt menjenek a tanítványsághoz, hogy együtt lássák meg az Úr Krisztust. Most még lehet, most még szabad. Mert ami megtartó Jézusunk ismerete, ez a tudás adja meg mindenféle reménységünknek az útját és a célját. És olyan jó, hogy ez az igény ment tovább szívből szívbe, lélekből lélekbe, és vitték ezt az igényt ezek az emberek Fülöp felé, aztán Fülöp tovább mondta Andrásnak, és így mentek Jézushoz. És Jézus találkozik ezzel az őszinte igényel, az ő jelenlétére, szavaira, lelkiségére. Ha ma végig pásztáznánk ezt a körülöttünk lévő világot, itt a templom falain kívül, a környezetünkben, akkor az életünkben levő igényeket, igényességeket látnánk, de talán az igénytelenséget is. Mire van a ma emberének igénye? Sok helyütt túlélni ezt az életet, túlélni ezt a világot, pedig az életet nem túlélni kell, nem erre adt az Isten, hanem megélni. Mindenható Isten a látható és a láthatatlan örömökben is elkészítette az ő áldását. De látjuk a világban a mérhetetlen igénytelenséget is, amely eltorzítja az ember arcán Krisztus vonásait. Ebben a mostani nehéz világunkban égető szükség van az evangéliumi igényességre. Hogy el ne hagyják magukat az emberek, sem testi, sem szellemi, sem lelki értelemben, úgy, ahogyan azt egykoron Diogenészről elnevezték, még a 60-as években Diogenész szindrómának. Az idősebb generációt figyelve állapították meg, hogy az ember, aki nem törődik magával, éppen úgy, mint Krisztus előtt a 4. században ez a bölcs egy hordóban élte az életét, és mindenféle szeretett teljes közeledésre arrogánsan felelt, és kezdte elhanyagolni magát, felgyülemlettek körülötte a tárgyok, az elintéznivalók, ugyanabban a ruhában volt hosszú ideig, és keletkeztek a betegségek. Azt gondolom erről, szeretett testvérek, hogy ez ma már kortól független. És lelki életünkre vetítve, nagyon is égető szükség van arra, hogy rendben, evangéliumi rendben éljünk. És erre való a böjti napi rend is. Amikor az ember a lélek belső szobájában beosztja maga erejét és idejét, lélekben készül az Úr elé, előveszi a Bibliát, ráfelel minden egyes sorára, ha kell, és azt veszi észre, hogy beszélget vele az Isten. És ezt meg akarja osztani másokkal, és be akarja vonni a másikat az evangélium örömébe. És egyszer csak égi erők kezdenek mozogni, és lesz bocsánat, lesz hit, szeretet, és lesz törődés. A mostani életünknek hallatlan nagy kérdése ez, hogy van-e a világnak igénye a kereszténységre? Van-e igénye mostani világunknak a bőjtölő keresztényre? Annak ellenére, hogy Jézus a titokban való böjtre hív, azért ez mégis látható boldog lemondásokban, anyagiakban és lemondásokban, emberi dicsőségünkben. És az egyéni életünkben mi is szeretnénk látni Jézust bűnbánattal, letéve elé minden olyan lelki igénytelenséget, ami eddig megütközést kelthetett az ő szemében. Fülöp, ez a sokszor kezdeményező, András, ez a probléma megoldó tanítvány, elindul Jézus felé, mert a szívüket megragadja az emberi lelkek iránti szeretete, becsülik ezeknek a görögöknek ezt a vágyát, és együtt mennek az Úrhoz. Ez a látható része a dolognak, de a láthatatlan része az a szolgatársi kör, tanítványi kör, amely a bizalmi szálakat együtt emeli az égre. Most még lehet, most még szabad. Jézus ezelőtt kétszer is kiemelte, hogy nincs itt az ideje, most pedig találkozva ezzel a megszentelt igénnyel kimondja válaszul, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Eljött az idő, hogy engesztelő áldozatát bemutassa ezért a világért, hogy ne csak a zsidók, hanem a pogányok felől is messiásul elismertessék, hogy megdicsőítessék, de nem az emberek szemében, hanem a kereszten. Eljött az óra, visszafordíthatatlanul. Bizony-bizony mondom néktek, mondja ünnepélyesen, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. És beszél a legszentebbnek igényéről, hogy mint búzaszem, ami a földbe vettetik, hogy ott meghasadjon, összezsugorodjon, hogy majd kikelve szárba szökkenjen, és sokszoros gazdag termést hozzon, így kell neki is elvettetnie sokak üdvösségéért. Ő lesz az, ahogy Reményik Sándor írja, az időből kipergett búzaszem a sziklasír ölén. A búzaszemnek ez a halála, jól tudjuk, hogy szükséges az aratáshoz, Jézus halála és temetése szükséges a feltámadáshoz, milliók feltámadásához. A régiek azt tartották, hogy minden búzaszemen kirajzolódik Krisztus arca. Méghozzá azon a felén látszik, amelyikkel benne ül a kalászban. Ez a Krisztus arc belehullik a földbe és elhal, hogy megdicsőülve láthatóvá legyen majd az Atya jobbján, abban az égi Szent Háromság kalászban. S ha ez igaz a mi Urunkra, Jézus Krisztusra, akkor valahol igaz reánk is, ma élő keresztjénekre. A mag sohasem terem gabonát, ha nem esik a földbe, ha maga azon a láthatatlan változáson át nem esik, ha a bűnöknek meg nem hal, egyedül maga marad. Ha azonban Krisztus példáján maga is engedi, hogy élete szárva szökkenjen, megtermi Isten országának földig hajló kalászait. És ezután mondja a mi Urunk, aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Életben lenni a legalapvetőbb tapasztalat Isten szeretetéről. Azért értékesen, mondhatatlanul értékes ez számunkra, mert ezt adhatjuk át Istennek. Maga Jézus az élet, aki ragaszkodom, szereti az életét, az nem ismeri meg az élet igazi értelmét. Vigyázz, szeretett testvérem, a földi életért el lehet veszíteni az örökkévalót. Gyűlölni az életet az nem azt jelenti, hogy semmibe venni, hanem azt, hogy Jézusért, Isten országa ügyéért tudok szabadon lemondani a világhoz való ragaszkodó szeretetemről, ha kell, szabadon fel tudom adni a hozzáfűződő igényemet, vágyaimat, a terveimet. Aki olyan szeretettel hordozza szívében az Isten ügyét, az a saját életében, amikor összehasonlításra kényszerül bármi ezzel, azt kell mondjuk az ige alapján, szinte meggyűlöli, semmire tartja. Ahogy Pál apostol írja, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. És akik Jézust szeretnék látni, azokat ő követésére hívja. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Jézus követése és a szolgálat tehát nagyon szorosan összetartozik. Miközben őt szolgáljuk, felvesszük a harcot vele együtt, mindenféle bűn ellen, akár megalázottan is, akár gyötrelmek közepette. Egy tanítványi élet sem mentes ez alól, hogy Krisztussal tartson szenvedésében, gyötrelmében. A keresztény ember küldetése minden helyzetben Jézust szolgálni és őt követni. Nem hagyja ott ezért a munkahelyét, a családját, az iskolát, hanem minden keretek között, amit az Isten megengedett életére nézve, Jézust szolgálja. És azok Jézus szolgálja, akik ott akarnak lenni, ahol ő van. Egyszerűen a Mester közelében akarnak lenni, az ő lélegzetvételében. Nem a szolgálat ment meg, hanem a neki való szolgálat. Nem valamelyik testvérünknek szolgálunk, hanem neki, Jézus Krisztusnak szolgálunk. Az ember története azzal kezdődik, hogy az Isten számadásra hívja, és azzal végződik, hogy az utolsó napon is meg kell állnia Krisztus királyi széke előtt, és megint csak számot adnia. Kéne emlékezne majd akkor arra a sokszori és nagyon komoly figyelmeztetése, ahogyan Isten igéje a számadási kötelezettséget oly sokszor elénk állította. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ága nincsen. Nem csak időnként kell ezt megvallani bizonyos korlátok között, nem csak bizonyos emberek előtt, hanem mindig mindenkinek. Engem kövessen, mondja az Úr Jézus, mint egy kitartó követésre hívva, és ennek a jutalma, hogy a szolga Jézus mellett maradhat a jövőben is, és ez a jövő pedig a mennyei Atya mellett lesz, aki meg fogja őt becsülni. Micsoda vigasztalás van ebben, szeretett testvérek, a sokféle igény és igénytelenség közepette a keresztény számára, hogy aki neki szolgál, azt megbecsüli az Atya. Hogyan történik ez a megbecsülés? Amikor egy nehéz, fáradtságos nap után ránehezedünk az imádságra kulcsolt kezeinkre, akkor szent nyugtalansággal és elégedetlenséggel imádkozunk, bűnbocsánat kéréssel, és akkor súg az Isten, jól van, jól vagyon, jó és hű szolgám. Vagy amikor rajtunk keresztül mozdul valaki másnak a hite és a szíve, és nyílik meg az élő Isten előtt. Már itt a földön megbecsüli a mennyei Atya Krisztus tanítványait. És akkor Jézus a maga jutalmára gondol, hogy az Atya dicsőségére jöhetett erre a világra. Noha látja azt az utat, ami előtte áll, a halál óráját, pokoljáró mélységét, de nincsen egyetik való szárnyalás pokoljáró mélység nélkül. Mégis megrendül az ő lelke. Ezt kérdezi, kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától. Noha, hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Megtestesülésének, világba való jövetelének ez volt a célja, és ennek az órának a lefolyása is ezért történt, hogy megfeleljen ennek a szenvedésnek, és bevégezze érettünk, miattunk és helyettünk engesztelő áldozatát. És noha olyannyira nincsen igénye akkor ott a világnak Jézusra, hogy szinte belerendül az ő lelke ebbe a gyilkos igénybe, már némelyek szívében forrong a vágy, a gyilkos indulat, elhangzik Jézus szájából a szent igény, Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Néhány nap múlva ott a kereszt, de őt ez az egy vezérli. És akkor hang hallatszik az égből, már megdicsőítettem és ismét megdicsőítem. Micsoda erő ez a szent szózat számára. És ismét mondja, és ez az ismétlés az intenzitását jelenti, a még egyszer való megdicsőlés ezúttal teljesen és végérvényesen fog bekövetkezni. Szeretett testvérek, ahogyan szól a változhatatlan Isten hatalmas és bölcs szavával, sokszor szól a mi életünkben is. Jól lehet, nem úgy érzékeljük, mint itt az igében a sokaság mennydörgésként vagy angyali szózatként, hanem egyszerűen csak súg az Isten. Egyszer egy mély hívő asszony férjéről nyilvánvalóvá vált az ő hűtlensége. És jöttek a jó tanácsadók, a család többi tagja is szinte unszolta, válj el, ez nem házasság. Valóban nem, mondta, ez sokkal több annál. Mert az Isten lelke nem adta fel, mert az Isten hallatta a hangját a megfelelő időben, félreérthetetlenül. És akkor Jézus, akinek lángol szívében ez a fájdalom, az a nagyfokú közömbösség, és az az indulat, ami majd körülveszi, akik tegnap még hozsannát kiáltottak, hamarosan feszíts meget fognak kiáltani, a következőkkel zárja beszédét. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme. Keresztje most űzi ki a világban a nagy ellenfelet, sátánt, és etigi felemelkedése ennek legmélyebb bukása lesz. Én pedig felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Felemeltetik a földről a kereszt, s válik az ő trónjává, és magához vonz mindeneket, minden népet, nem marad ki senelyik teremtmény, és senki sem zárhatik ki az ő irgalmába. Szeretett testvérek, ezért jöttem, mondta az Úr Jézus. Minden gondolata, szívének minden rezdülése reang irányult. Ezért jött. Érettünk ment végig a szenvedés útján, és mindent, amihez szíve hozzáfért, ránk hagyta égi hagyatékul. Eljön az az idő, amikor eltávozik előlünk minden, ami itt látható. Éjszakába hajlanak a földi tájak, és feldereng előttünk az örök birkadatnak eddig láthatatlan ragyogása. Addig is azonban Krisztus váltság halála óta a távozás nem pusztán elköszönés, hanem még szorosabb kötelék. A halál nem csupán a szeretet elhaló magva, hanem épp annak megsokszorozódó aranyló kalásza, és az áldozathozatal nem csupán lemondás, hanem az üdvös jövő mindeneken áttörő csírája. Boldog az az élet, amely Krisztussal együtt maga elé tudja mondani, ezért jöttem. Aki ilyen evangéliumi igénnyel tudja leélni egész hátralevő földi életét, övé lesz a végső bizonyosság, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Amen. Imádkozzunk. Megilletődve állunk meg előtted, mindenség Ura, hogy most is szóltál hozzánk, áldunk és magasztalunk a te igédért, melyben megláthattuk szent vonásaidat. Köszönjük, hogy jöhettünk ma hozzád, köszönjük mindazokat, akik eddigi életünkben hozzád vezettek. Imádságra kulcsolt kezeink közé most oly sokan odaférnek. Köszönjük őt, aki kezünkbe adta a Bibliát. Őt, aki imádkozott értünk. Őt, aki megkeresztelt, aki kezünkbe adta először a kelyhet és a kenyeret. Urunk, hadd könyörögjünk most mi is mindazokért, akik látni szeretnének téged, mint megváltó Istenüket. Áldott légy, Urunk, aki nem csak életet adtál nekünk, hanem saját életedet adtad annak megőrzésére, hogy golgotai áldozatod érdemeként, mint az elhaló búzaszem gazdagon teremve, téged követve, neked szolgálva élhetünk. Mennyei édesatyánk, számadásnak adja. Tudjuk, hogy a megigazult cselekedetek mellé adsz megdicsőült testet. Ezért kérünk, kegyelmeddel áldj meg bennünket egy szülött fiadban való élettel. Urunk, kérünk, hogy mutasd meg, hogy hol tudnánk téged valóban szolgálni, hol tudnánk a leghívebben tanítványaid lenni. Így könyörgünk gyülekezetünkért, népedért, hogy evangéliumi igénnyel, neked átadott élettel folytatódjék a tanítványok gyűjtése ebben a világban. Könyörgünk betegeinkért, nyisd meg szemüket arra, ami előtted kedves, csak benned, téged reméljenek mindenkor. Így kérünk mindenség, Ura, hogy adj olyan vágyat a szívükbe, és olyan erőt a gyógyulásban, hogy téged kívánjanak mindig mindenkor látni. Könyörgünk az orvosokért, most ebben a beteges nemzedékben különösen is, hogy vezesd őket beljebb a láthatatlan titokban, ha most még szabad, most még lehet, nyugodjék meg a te áldásod ő rajtuk. Könyörgünk mindenség, Ura, gyászoló testvéreinkért, akik a gyász fájdalmában, noha nyílik előttük a látható világ, nem jutnak abban csak a sírokig. Áld meg őket az örök életnek vigasztaló reménységével. Könyörgünk népünkért, határainkon innen és túl, vezetőinkért, kérünk, hogy minden döntésükben add nekik a téged való látás igényét, és adj földig hajló kalászos alázatot a szívükbe. Kérünk ezért a ma élő emberért, magunkért, Urunk, hadd kövessünk téged, egész a boldog dicsőségig, ahol minden magasztalást átjár a te lelkednek győzelme, engesztelésednek diadala. Így kérünk mindenség, Ura, hogy a te szent neved bennünk, általunk és rajtunk való megdicsőléséért hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség örökön örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. A további hirdetéseket helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Isten iránti hálával hirdetem, és köszönjük meg az elmúlt héten érkezett adományokat, befizetett egyházfenntartói járulékokat, Isten áldja jó lelkű adakozókat. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten eltemettük Tóth Zsuzsanna testvérünket 81 éves korában, és Kollár Rezső testvérünket 76 éves korában. Családjának, szeretteinek Isten vigasztaló szeretetét kérjük, az ő irgalmas szeretetébe ajánlva. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket a ránk következő alkalmainkra. Szerdán este 6:30 a felnőtt fiatalokat várjuk bibliaórára, csütörtökön este 5:00 az idősebb testvéreket, pénteken 4:00 a kisifit, és vasárnap 10:00 és 17:00 kezdettel ismét Isten tiszteletre a testvéreket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük végezetül a 466. dicséretünk első és második versét, rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán, A 466. dicséret első két versét énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt.